a viselkedésünk és Isten tiszteletünknek szentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg fennállva Isten igényét, ahogyan szól hozzánk a János evangéliuma 16. részéből, a 4. verstől a 15. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. János evangéliuma 16. részére, 4. versétől. Jézus szavai ezek. Kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hova megy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagátok szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam nektek, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Egy mondatot hagy emeljek ki a felolvasott igéből, 12. verset. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Amen. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mennybe ment Úr Jézus Krisztus. Valljuk azt, hogy te vagy az igazság, amit mondtál, az atya tanítása, és ahogy beszéltél az atyáról, tökéletesen kijelentetted őt. Valljuk azt, hogy te vagy az út. Ha te tanításodat hallgatjuk, akkor a mennybe jutunk. És valljuk, hogy te tudsz adni örök életet a benned bízók számára, mert te vagy az élet. Kérünk és könyörgünk, hogy bocsáss meg, amikor nem hiszünk maradéktalanul neked. Kérünk szépen, bocsáss meg, amikor elfognak bennünket a kétségek, bizonytalanságok és a reménytelenségek. És könyörögve kérünk, tisztíts meg a mi szívünket, gondolatainkat és az indulatainkat. Tisztítsd el azokat a bűneinket, amiket akár szóval, akár cselekedettel, mulasztással vagy gondolattal elkövettünk. Könyörögve kérünk, Szentlélek, Úristen. Jöjj most közénk. Hadd, hogy itt az Isten tiszteleten egyedül téged lássunk. Te határozz meg bennünket. Megvalljuk, Úr Jézus, hogy nincs érdemünk, amelyre hivatkozhatnánk. Kérünk, hogy nagy irgalmadból hajolj le hozzánk, jöjj közénk, szentelj meg bennünket, és kérünk szépen segíts, hogy a Te áldásoddal tudjuk járni a hívő élet útján. Áldunk, dicsőítünk és magasztalunk Téged. Valljuk, hogy csak Téged illet a dicséret, a hódolat és az imádat. Kérünk, hogy szakítsd el a mi gondolatainkat a mindennapi életünktől. És azt, hogy most itt egyedül csak Téged lássuk. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, minden esztendőben kivétel nélkül ezen a vasárnapon volt a konfirmáció. Furcsa most azt látnunk, hogy a megszokotthoz képest nem tele a templom. Furcsa azt látni, hogy nincsenek itt a gyerekek közöttünk, de majd reméljük, hogy eljön annak az ideje, amikor meg tudjuk tartani a konfirmációt. Semmi értelme nem lett volna most kapkodva az utolsó pillanatban összehozni, úgyse tudtak volna eljönni a határon túliak, így a konfirmációt egy később időre halasztottuk. De így most alkalom, ez a mai vasárnap, hogy koncentrálhassunk, áldozó csütörtök, majd az áldozó csütörtök utáni 10 nap lelki üzenetére, más alkalommal ezt úgysem tudjuk megtenni. Most mielőtt a igehirdetés és alapigéjét felolvasnám, a 360. dicséretünket énekeljük el, 360. dicsőség a dicséretünket, annak a 4. versét. Ó, kegyes Jézus, üdvösségünk ára!
Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram,
nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izrael? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takart előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe, az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombat napjáról földre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva. Mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon az Zelóta, és Judás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság is volt velük együtt, és így szólt. Atyák fiai férfiak, be kellett teljesedni az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közép tartozott, és részt kapott ebből a szolgálatból. Ez azután mezőt szerzett ennek a gonosz tettnek a jutalmából. De fejjel lezuhant, ketté szakadt, derékban, és egész belső része kifordult. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt. Ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akkeldamának, azaz vérmezőnek. Így van megírva a Zsoltárok könyvében. Legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen benne, tisztségét pedig más vegye át. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amik közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Ekkor felállítottak kettőt, Józsefet, más néven Barsabást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást. És így imádkoztak. Urunk, minden szív ismerője, te jelölt ki a kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban és az apostolságban azt a helyet, amelyet Judás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ekkor sorsot vetettek rájuk, a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, áldozott csütörtökön ugyanolyan nehéz volt elválni a tanítványoknak Jézustól, mint nekünk szeretteinktől. Galileába küldte őket a feltámadott Jézus Krisztus az első csodák helyszínére, az első szeretet helyére, ahol a legnagyobb örömöt, a legnagyobb boldogságot élték át. Galileába tért vissza Jézus mindig, amikor Judeában meg akarták kövezni, vagy el akarták fogni. Korábban a Mester minden kérdésükre megfelelt. És ha a farizeusok vitatkoztak velük, akkor átvette a szót, és a továbbiakban ő tematizálta a beszédüket. Tehát így is mondhatom, Jézus vezette őket. A mennybe menetel után viszont tudták, hogy minden egészen más lesz. Semmi sem úgy fog folytatódni tovább, ahogyan korábban. Ráadásul új kihívások előtt álltak. Jézus azt mondta nekik, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Rájuk bízta a világ missziót. Rájuk bízta, hogy menjenek Samáriába, sőt, a föld végső határáig. De nem tudták, hogyan kell ezt megvalósítani. Ott tornyosult előttük a nagy kérdés, kit válasszanak Júdás helyett? Ők úgy gondolták, hogy két valakit kiválasztanak, aztán döntsön közülük a Szentlélek. De Isten másképp választott. Ő Pát rendelte a szolgálatra. Ott tornyosultak előttük ezek a kérdések. Szerették Jézust. Jézus is szerette őket. Megbocsátotta a nagycsütörtöki, nagypénteki megfutamodásukat, árulásukat. Amikor valakik megbocsátanak egymásnak, akkor megerősödik közöttük a szeretet. Ennyi boldog esztendő után ne csodálkozzunk, ha azt érezték a tanítványok, hogy magukra maradtak. Jézus már elment, de az általa megígért Szentlélek még nem jött el. Az 1960-as esztendőkben történt, hogy Siklós Józsefet meghívta a pasaréti nagy gyülekezet lelki pásztora egy evangelizációs sorozatra. De valami közbe jött. És az utolsó estéről haza kellett mennie. Azzal búcsúzott Jó Sándortól Siklós József, hogy ő elmegy, de a Szentlélek itt marad. Ezért folytassa csak nyugodtan Jó Sándor a sorozatot. Az áldozó csütörtök utáni és a pünkösd előtti érzésük. Amikor a gyülekezet azt éli át, hogy a szeretet lelkésze elmegy, aki Jézus igényét hirdette. És nem tudják, hogy most ebben az új helyzetben mit tegyenek. Elmegy az, aki az időseknek, mint a fia volt, a gyerekeknek pedig atyai barátja, vele egykorúakhoz pedig úgy viszonyult, mint testvér a testvérhez. Ha valami vita volt a gyülekezetben, akkor azt elrendezte, egymásnak közösen megbocsátottak. Határozott útmutatást kaptak tőle. És mind a kisebb, mind a nagyobb dolgok elvégzése közepette érezték, hogy minden szeretetben megy végbe közöttük. Nagyon nehéz. Ha azt kell elengednünk, akit nagyon szerettünk, és már tovább nem folytatódhatnak ugyanúgy a dolgok. Mégis azt kell mondani Siklós Józseffel együtt, Isten szolgái elmennek, de a Szentlélek ott marad. Támasztani fog új szolgákat, akiket majd az ő helyre állít. Minden más lesz az igaz, de a Szentlélek és a Biblia üzenete ugyanaz marad. Hadd kérdezzem, komolyan vesszük-e a Heidelbergi Kátének azt a tanítását, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva, igéje és szent lelke által az egész emberi nemzetségből az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökre az is maradok. Hisszük ezt? Hisszük, hogy a Szentlélek gyűjti össze az ige által a gyülekezetet? Nem Péter, nem Jakab, nem Pál, hanem Jézus Krisztus a Szentlélek és az ige által. Igaz, ebben mi is eszközök lehetünk, de csak eszközök vagyunk. A gyülekezetet Jézus Krisztus gyűjti össze. Az egyház Jézusé. Ha valakik egy-egy ilyen lelkészváltáskor, egy-egy ilyen nehéz időben kísértődnek a gyülekezetből, azok nem Jézus Krisztushoz kötöttek, hanem Jézus valamelyik szolgájához. A mai világban nem kell szenteket csinálni a szolgákból. Jézus Krisztusra kell figyelnünk. Őt kell követnünk. A Szentlélek munkálkodni fog. Ezért lesznek megtérések. Lesznek boldog időszakok a gyülekezetben. Nem csak azoknak a nehéz, akik maradnak, hanem nehéz annak is, aki elment. Nem csak miután elment, hanem előtte is. Hiszen vissza kell fognia magát. Nem helyes az, ha valaki már tudja, hogy készül elmenni, és akkor vezet be a gyülekezetbe újításokat. Hanem hagynia kell lehetőséget az utódjának, hogy valamit az is meg tudjon valósítani. Valami az ő nevéhez is kötődjön. Így is mondhatom, hogy vissza kell fognia magát annak a lelkipásztornak, aki elmegy a gyülekezetből. És ezt általában nem szokták érteni. Miért is értenék? Csak annyit látnak belőle, hogy valahogyan nem pörögnek úgy a dolgok, mint a korábbi időben pörögtek. Amikor 41 néhány esztendővel ezelőtt Pilisvörösvárra kerültünk feleségemmel, lelki pásztornak, a gyülekezet templom építéstől álmodott. A terv inkább csak egy kicsi gyülekezeti házra hasonlított. Amikor elvitt bennünket bemutatni az esperesi gyülekezetnek, akkor megkérte a gyülekezetet, hogy ne ezt a szerény tervet valósítsák meg. Új lelkészük van, fiatal lelkész, bízzák rá, hogy hagy merjen egy nagyobbat áldozni, és a munkája egy nagyobbat álmodni, és a munkája kezdetétől fogva valósíthassa meg ezt a terhet. Aztán elmúlt vagy 3 évtized. Egy szorvány gyülekezetükben megadatott az a lehetőség, hogy templom épüljön. Az önkormányzattól utólag is nagyon szépen köszönjük. A falu középpontjában egy csodálatos telket kaptunk. És az önkormányzat vezetői folyamatosan azt kérdezték, hogy miért nem kezdjük el az építkezést? Az a barátom, aki a pilisvörösvári templomot megtervezte, le is rajzolta, hogy milyen templomot lehetne építeni abban a szorvánban. De akkor eszembe jutott a 3 évtizeddel korábbi eset, hogy nekem megadatott az a lehetőség, hogy ne valaki másnak az álmát kelljen megvalósítani, hanem a kezdettől a befejezésig végigvihessen. És az jutott az eszembe, hogy nekem is lehetőséget kell adnom ahhoz, hogy az utódom nevéhez kötődjön teljes egészében az építkezés. Ő tusakodhassa meg a gyülekezettel, hogy milyen legyen az a templom. Ő egyeztethesse le, beszélhesse meg. Keressék a Szentléleknek a vezetését. A település vezetői és a gyülekezeti tagok is csodálkoztak, hogy miért nem kezdünk neki az építkezésnek. Megvan a pénz, az alapokat le lehetne tenni. Miért várunk? Nagyon nehéz így visszavonulni. Pedig az elmenő lelkésznek ezt kell tennie. És ez fájdalmas. A többiek nem értik, hogy mi miért történik. Csak azt látják, hogy valami bizonytalanság van a légkörben. Jézus azzal búcsúzott: bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tenni fog. Mi ki tudjuk mondani, hogy valaki utánam jön, és majd nálamnál nagyobb dolgokat tenni fog. Ki tudjuk ezt mondani mondjuk egy munkahelyen? Hát ha nálam nagyobb dolgokat fog tenni, akkor jobb munkaerő lesz. Ki tudja mondani az, aki mondjuk egy önkormányzatban szolgálatot végez? Vagy valamilyen őrhelyen nagy megtiszteltetés bíznak el. Jézus azt mondta: aki utánam jön, nagyobb dolgokat fog tenni, mint én. Jézus nem tanított meg mindent az övéinek. Éppen azt emeltem ki a lekcióból. Azt mondta a mester: még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és majd az eljövendő dolgokat kijelenti. Vajon nem tanulhatjuk meg Jézusnak ezekből a szavaiból, hogy a Szentlélek utánunk is vezetni fogja a gyülekezetet. Ő is ezzel búcsúzott, ő elment, de majd jön a Szentlélek, és vezetni fogja a gyülekezetet. Nem így van velünk is. Valaki, akit szerettünk, elmegy, de a Szentlélek itt marad, és majd vezetni fogja a gyülekezetet. Volt egy vákum a mennybe menetel után és pünkösd előtt. A mi életünkben is vannak ilyen vákumok. Így szoktuk mondani, az egyik már nem, a másik még nem. Ez áldozó csütörtök és pünkösd között 10 napig tartott. Nehéz 10 nap lehetett. Néha a gyülekezetben hosszú hónapokon keresztül tart. Nagyon nehéz időszak. De tudnunk kell, hogy a gyülekezet életében következni fog egy szép szakasz a Szentlélek vezetése által. A Szentlélek a következő időkben is munkálkodni fog. Lesznek újjászületések. Lesznek csodálatosan megértett igék. Nagy felismerések. Összegyűjti majd a Szentlélek a választottakat. Mi a feladatunk, amikor elment a szeretett személy, és egy ilyen vákum helyzetben érezzük magunkat? Az, hogy könyörögjünk a Szentlélekért. Könyörögjünk a Szentlélek vezetéséért, hogy továbbra is az ő kezében legyen a gyülekezet. Kedves testvérek, hibásan szokták azt mondani, hogy senki sem pótolhatatlan. Ez egy fatális tévedés, ha családi, szívszerinti kapcsolatokról van szó, hiszen ezekben pótolhatatlanok vagyunk. De még ha elveszítünk valakit a családi kapcsolatban, és úgy érezzük, hogy pótolhatatlan, akkor is tovább kell élni, és tovább kell menni a gyermekeinkért és az unokáinkért. Ha valaki úgy érzi, hogy meg akar halni azzal együtt, akit szeretett és elveszített, akkor a gyerekének nem lesz szülője, az unokájának pedig nem lesz nagyszülője. Ha ragaszkodunk a múlthoz, akkor abban mi magunk is, és a gyülekezet is bele fog halni. Akkor a következő nemzedékeknek nem lesz jövője. Gondoljuk csak végig. Ha a tanítványok ragaszkodtak volna Kapernaumhoz és a Genezáreti tóhoz, akkor nem jutott volna el az evangélium Samáriába, sőt a föld végső határáig. Ők igyekeztek együtt maradni, amíg lehetett. De a Szentlélek tovább vezette őket. Igaz, az üldöztetés által, de a Szentlélek vezette őket. Tamást Indiáig, hogy ott érintsen. És az ő munkája nyomán Indiában ma is Tamás keresztjének élnek. Pétert Rómában, ahol mártír halál halt. János pedig Pátmosz szigetére, ahova számüzetésbe került. küldetésük ment tovább. A Szentlélek vitte őket. Nekik pedig el kellett engedniük a múltat, a kedves embereket, akikkel a legszívesebben együtt maradtak volna. Ugyanígy napjainkban is. Nem csak a gyülekezetnek, a lelkésznek is nagyon nehéz elengednie a múltat. Hadd tegyek fel egy kérdést. Nehéz elengedni egy lelkész emlékét akkor is, ha meghalt? Vagy lehet egy halott lelkész emlékéhez ragaszkodni? Még nehezebb elengedni, amikor valamelyik lelkész meghal. Annak a lelkésznek a könnyebb az új helyen beilleszkednie, akit elengednek. Pontosan úgy, mint amikor felnőtté válik egy gyerek. Ha a gyereket egy szülő érzelmileg elengedi, és engedi, hogy felnőtté válva önálló legyen, családot alapítson, az lesz a szülő jutalma, hogy lesznek unokái. Aki nem tudja elengedni a gyermekét, annak nem lesznek unokái. Ugyanígy, ha egy gyermek felnőtten nem tudja elengedni az édesanyját vagy az édesapját, keserű lesz az élet. Annak a jobb, akit elengednek. Egy lelkésznél ez úgy értendő, hogy az új helyen könnyebben tud majd beilleszkedni, akit elengedett az elbocsátó gyülekezet, ahol szerették, ahol nagy dolgokat tett, talán egy intézményt alapított. Elengedték, és ő is el tudott szakadni. Hogyan történik ez az elszakadás? Ha érzelmileg nem vonják be a lelkészt a gyülekezet következő időszakába, ő már elment, és ezért nem terhelik mindazzal, ami a jelenben öröm, bánat, gond vagy botránkozás. És ha találkoznak, valahol véletlenül, fél év múlva vagy egy év múlva, akkor nem mondják el, hogy most mi történik. Nem traktálják vele, hanem beszélnek mindarról, ami korábban szép volt. És aztán néhány mondat után tovább mennek. Így szakad el érzelmileg valaki a régi gyülekezettől. Talán az a legjobb, ha szinte nem is tud az elmenő arról, ami utána történik. Tanácsot sem ad, még akkor sem, ha úgy érzi, hogy egy darabig jobban ismeri az embereket, mint az utóta. Más az, hogyha mondjuk későbbiekben nem találják, hogy hol is van a téli vízelzáró, és telefonálnak, és azt elmondja. Vagy valami nem tudnak pontosan, vissza kell emlékezni, hogy az iraktárban hol is van, és a régi lelkészt. Ugye az más dolog, az nem érzelmi, hanem az egy adminisztratív dolog. Azt természetesen meg lehet kérdezni, meg is kell kérdezni. Arra a fajta locsogásra nincs szükség, amikor a találkozásról, amikor a találkozáskor szinte kötelességszerűen mondják a híreket. Mivel Jézus mennybe menetele után engedték a tanítványok, hogy a Szent Lélek tovább vezesse őket, nem váltak sóvállalánnyá, hanem a világ misszió áldott eszközei lettek. Nem kötődtek a múlthoz, hanem engedték, hogy vezesse őket a Szent Lélek. Nem ők akarták megmondani a Szent Léleknek, hogy mi az elképzelésük, hanem ráhangolódtak, és engedték, hogy munkálkodjon bennük és általuk. És nézzük meg, hogy milyen hatalmas dolgokat cselekedett a Szent Lélek. Talán a Bibliának az a legnehezebb mondata, amit így fogalmazott meg Jézus Krisztus, hogy nálomnál nagyobb dolgokat fogtok cselekedni. Nekem nem azt a nehéz feldolgozni, hogy hogyan teremtette Isten a világot, az az én számomra egy természetesen magától értetődő dolog. Nem azt a nehéz feldolgozni, hogy hogyan volt az özönvíz, vagy az emberiség eredete. Nekem ezt az igét a legnehezebb feldolgozni. Hogyan lehet azt elképzelni, hogy a tanítványok valaha is nagyobb dolgokat tesznek, mint a Mester? Jézus Krisztus mondta, és ez így van, ez igaz. Erre az apostolok cselekedeteiben hadd mondjak egy példát, nyilván van több is. Péter apostol pünkösd vasárnap prédikált, és a Szentlélek munkája nyomán a prédikációjára 3000 ember megtért. Nem a kegyéért, nem azért, mert valamit szerettek volna kapni, hanem úgy önként érdek nélkül átadták a szívüket Jézusnak. Jézus életében ilyet sehol sem olvasunk. Amint elkezdett a lelki dolgokról beszélni, mentek el az ember. És azt olvassuk, hogy 120 főnyi sokaság maradt Jézus után. Péter prédikációjára pedig 3000 ember. Milyen nagy dolog, hogy Jézus ránk bízta a világ missziót. Nagy megtiszteltetés és nagyon nagy felelősség. Ha engedjük, hogy ő munkálkodjon bennünk a Szentlélek által, akkor beteljesíti az ígéretét, és még nálánál is nagyobb dolgokat fogunk megcselekedni. Amen. Imádom. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, könyörgünk hozzád egy gyászoló családért. Kérjük, hogy vigasztald meg őket az örök élet reménységével. Mutasd meg a számunkra azt az országot, ahol te élsz, és ahová hazavász bennünket. Könyörgünk hozzád, mennyei édesatyánk, gyülekezetünkbe tegeiért. Könyörgünk azokért, akik kórházban vannak, és azokért is, akik otthon lábadoznak. könyörgünk hozzád a kórházban dolgozóként, orvosokért, ápolóként, azért a sok-sok emberért, aki helytállott naponként. Könyörgünk hozzád, Úrunk Istenünk, mindazokért, akik akár gyógyszertárban, akár orvosi rendelőben, üzletekben, veszélyeket is vállalva végzik a napi munkájukat. Kérjük, hogy add rájuk a te áldásodat, és kérjük szépen, hogy őrizd meg őket. Imádkozunk hozzád, Úrunk, nemzetünkért, nemzetünk vezetőjét. Kérjük, hogy adj nekünk bölcsességet, hogy jól, neked tetsző módon igazgassák országunk életét. És könyörgünk hozzád a határon túllévő testvérgyülekezeteinkért. Adj erőt a számukra, a helytállásra, a te vezetésed megértésére. Köszönjük, Urunk, hogy újra együtt lehetünk a te házadban. Azért kérünk és esedezünk, hogy az elkövetkező időkben is a te áldással, hogy hangozzék fel hétről hétre az ige hirdetés itt a templomban. Te vezess, te irányítsd a gyülekezetet. Rád van szükségünk, Szentlélek, Úristen. Várjunk bűnkösdöt, várjunk a te eljöveteledet. Áraszt kívánunk a te áldásodat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.